Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát nagyon régen találkoztunk valakivel már egész régen, igaz? Emlékeztek még rá azért? Hát, nagyobbak. Igen. Most nagyon sokan itt vagytok, nagyon örülök nektek, Zsuzsani vagyok. És azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy szerintetek milyen állat az oroszlán?
Ragadozó.
Ragadozó állat, nagyon ügyes vagy. És miért mondják azt, hogy egy macskafajta, az igen. Nagy-nagy macska, az igen. És gyerekek, miért mondják azt, hogy az oroszlán az állatok királya? Azt tudjátok?
Ő a levelősebb.
Ő a levelősebb.
És szívenek, hogy
leves. De szívenek a többiek tőle, mert olyan erős. Képzeljétek el, ez egyébként neked tetszik az oroszlán, mert szépnek találjátok?
Tehát
az
olyan plusz.
Van olyan plusz, ha már nézitek csak meg képen az oroszlán, hogy nagyon szép állatán az oroszlán. Beton fehér oroszlán. Vagy valami fehér, nem tudom még, valami fehér nagymacska, félét láttam a szegedi vadasparkban, gyönyörű volt. Gyerekek, mert nézitek meg maga mennek állatkertben, vagy ha nézitek ilyen természetkérnek, hogy gyönyörű állat az oroszlán. A hímeknek ugye a fiúknak sörénye van, ugye, a lányoknak nincsen, hát aztól még szebbek attól. Gyerekek, állatok királyának mondják az oroszlán, mert hatalmas, erős és bátor is. Szerintetek fél a többi állattól az oroszlán? Én nem hiszem, hogy fél. Melyik állattól fél szerinted?
Bárány.
Bárántól, de valami csejt, ezt húszult vagy. Hogy, mert a bárány az milyen állat?
Nem javatozó.
Nem ragadozó, mi teszik a bárány, Olivér? Füle. Füle, nagyon tájékozott vagy, Oli, méretekben, tehát anya Isten csodálkozik rajta. És milyen a bárány? Milyen tulajdonságai vannak a báránynak, tudjátok ti? Hogy milyen? Hát meg nézzétek meg, nagyon ilyen, azt mondja, ha most valamelyiket, mintha itt mondtam volna, hogy a bárány azt szoktuk mondani, hogy mint a bárány, melyik tulajdonságot mondjuk? Ugye mondjuk, hogy bátor, mint az oroszlán, és milyen, mint a bárány. Azt mondtuk, hogy egy szelíd, mint a bárány. Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy szelíd? Milyen az, aki vagy, ami szelíd? Nem olyan harcos, visszavágó. Ugye a gyerekek, és mindegy, hogy szelíd gyerek, hogy felgyerek, az nem vitatkozó, engedelmes. Ugye azt mondják, hogy szelíd. Képzeljétek el, hogy a Bibliában, a Isten szavában valaki egyszerre a bárányhoz is, csak az oroszlánhoz is hasonlít az Isten szava. Tudjátok-e, hogy ki? Azt mondja rá, hogy egyszerre oroszlán, meg egyszerre bárány is. Lehet valaki egyszerre oroszlán természetű, meg bárány természetű? Tehát lehet valaki egyszerre bátor, erős, meg szelíd, engedelmes is. Lehet, vagy nem? Most gondolkodjatok magatokban. Lehetek ti egyszerre bátor erősek, meg szelidek, engedelmesek is? Húha! Nagy fejtörések vannak itt elől. Látom. Mi a véleményetek? Jó, akkor segítek. Vannak az életben olyan helyzetek, amikor bátornak kell lenni. Mikor?
Akkor nem
féltem. Akkor semmit nem féltem. Tudtok ilyenek lenni, akkor bátran vagytok. Bátran valamit megcsináltok, bátran valahova elmentek, bátran valakivel beszéltek. Tudtok, hogy hát muszáj, nem bátornak lenni, tessék? Igen, ugye? Igen. És valamikor meg engedelmesnek, szelídnek kell lenni. Tudtok ilyenek lenni?
Igen.
Hát jaj, de boldog vagyok, hogy ti tudtok engedelmesek lenni. Hát azt azért elárulom, hogy magatoktól nem, ugye? Azért kell hozzá valami, hogy engedelmesek legyetek meg bátrak. Szerinted, Panka, kell olyan, hogy bátor legyél egy kis erősítés? Meg engedelmes, ugye, még föntül a jó Istentől. De képzétek el, volt valaki, aki magától tudott bátor lenni, és magától tudott szelíd lenni, és ezért meg is mutatom, itt van egy kép. Képzétek a felnőtteket, ezt fogok tanulmányozni a jövő negyedében, akkor látok egy oroszlán, és előtte elvállalják a képét, látod? És képzétek el, hogy azt mondja a Szentírás, hogy Jézus volt az, akit oroszlánhoz és bálánhoz egyszerre volt hasonló. Mert bátor volt, mint az oroszlán, győztes, mint az oroszlán, erős, mint az oroszlán, és engedelmes és szelíd, mint a bárány. Kérlek, mikor volt engedelmes és szelíd az életében? Hogyan volt ő engedelmes és szelíd? Ki engedelmes kedett Jézus kedett? Valakinek engedelmes kedélye? Hát gyerekek, abban van az igazság, hogy engedelmeskedett annak, hogy ő magára vette a természetünket, a bűneinket, de ebben kinek engedelmeskedett? Az Atyának, akivel ebben megegyeztek, hogy ő, amikor te rosszalkodsz, akkor ő azt már magára vette. És a rosszalkodásodért neked nem kell szenvedned, ha megbánod persze, nem kell kereszthalált vannod, mert ő már vette a helyet, azt tudod? Ebben már engedelmes volt. És mi volt bátor? Kérlek kellett neki harcolni? Kérlek kellett győzni? Volt ő neki ellensége? Hát Jézus volt leghatalmasabb. Volt neki ellensége. Kinek szerinted? Nagyon hatalmas a sátán. Sátán kinek is ellensége?
Na, most összekevertem.
Kinek ellensége még sátán? Csak Jézusnak volt az ellensége? Hanem nekünk is. Úgy tudom, hogy jól mondod. Képzeljétek fel, hogy Jézus azért volt olyan bátornak az oroszlán, meg olyan erős, meg olyan harcos, hogy minket megvédjen sármányból. Képzeljétek el. És most védeljétek, amikor neked jönnek a rossz gondolatok, a rossz érzések, amikor veszélyek leselkednek rá, baleset, vagy bánat, akkor Jézus ott áll, hogy téged megvédjen, mert olyan bátor, mint az oroszlán. És képzeljétek el, hogy ő meg tud védeni. Legyőzte már egyszer sárkányt. Mikor győzte le? Meghalt a kereszten, sátánt úgy legyőzte, hogy kézzétek el, hogy addig bemehetett a mennybe, de most már nem mehet be. És már egyáltalán nincs ott a mennybe. Azt ugye, hogy olyan ott van. Van olyan hely, hogy menj? Van olyan hely, hogy menj. Ugye? Pontosan nem. Tudjuk, csak sejtjük, fogom, menj, és ott van Isten királyi széke. Mert erről a felnőtteket fogunk beszélni, szeretném, hogyha a nagyoknak erre figyelnének, és oda már nem lehet oda a sátán. Ki van onnan tiltva? A földre bejöhetnék? Sajnos látjuk, miért vannak háborúk, miért vannak betegségek, miért hal meg valaki, ugye? Miért lesz beteg? Mert sátán csinálja a rosszat, de Jézus mindig kimegy belőle bennünket. És mondhatjátok nekem azt, hogy de Zsuzsa néni, hát aki meghalt, azt meg hogy tudja kimenteni sátán alkából? Gyerekek, úgy volt maga, hogy a felnőttek el szombatiskolán, hogy felfognak támadni, majd a hallottak, és újra egyesülnek a családok, és boldog lesz mindenki. Jézus minden rosszal tud megoldást, tud győzelmet, mert ne felejtsétek el, hogy ő egyszerre a bátor és erős oroszlán, és ő az engedelmes és szerint bárán, a szeretetteljes lény, aki mindig megvéd benneteket. Hogyha jön valami baj, hogyha féltek valamitől, hogyha a rosszalkodásról látok, akkor álljatok ellenságnak, és imádkozzatok Jézushoz, hogy adja az ő erejét, bátorságát. És hogyha úgy érzitek, hogy nem akartok anyának engedelmeskedni, nem tudtok jól viselkedni a gyülekezetben, otthon, a testvéretekre, akinek van testvére, valami nézeteltérés támad közöttetek, akkor imádkozzatok Jézushoz, hogy segítsen, hogy szelídek és engedelmeset tudjatok lenni, és ő segít nektek, mert ő már győzött, és ő kipróbáltak, hogy milyen ilyennek lenni. Jó? És akkor szeretettel elbocsátok benneteket, de előbb megkérdezem, hogy mi a legnagyobb győzelem, ha én magam fölött győzök. A rosszasságot fölött tudom győzni. És szeretnék, hogyha legközelebb eljöttök, akkor elmesélnék a nekem, hogy milyen győzelmeket maradtatok. Jó? És miben tudtatok jók lenni? Miben tudtatok oroszlánok bátrak lenni? Rendben van? És és ennyire másoknak a bárány helyeket kerülhettek.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm azokat, akik testvérként, vendégként itt vannak most közöttünk, és együtt tanulmányozhatjuk az Isten igéjét. Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben az advent időszakát élt át a keresztény világ, egy várakozást, hogy a kis Jézus születését megünnepelhessék. Nagyon érdekes volt, mert épp az utolsó biblia körünkön, ugye, akik itt vagytok, emlékeztek rá, fölmerült az a kérdés, hogy mi hetednapi adventisták, ha már ott van a nevünkben az advent, ugye az eljövetel, akkor hát mit várunk, hogyan várjuk Jézust. És az a feladat jutott most nekem, hogy az év utolsó szombatján együtt gondolkodjunk az Isten igéjéről, és hát óhatatlanul fölmerül bennünk az, hogy lezárunk egy évet, kezdődik egy új év, ugye pár nap választ el bennünket egy új évtől, és hát azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy egy évvel közelebb kerültünk Jézus eljöveteléhez. Egyszer eljött Jézus erre a földre, csecsemőként megszületett, ami nagyon nagy esemény, de hisszük azt, hogy el fog jönni újra, királyként fog eljönni. De addig is hol van ő? Hol van most Jézus? És mit tesz? És mi hogyan várjuk őt? Mit tegyünk mi? Hogyan éljünk addig? Nagyon nagy kérdések ezek. Lezárunk egy évet, következik egy új év, hogyan zárjuk le? Hogyan éljünk ebben az új évben? Hogyan tervezzünk? Hogyan gondolkodjunk? Éppen egyikőtök mondta itt a szombatiskolai tanulmánynál, hogy az egész életünket befolyásolja ez a tény, hogy gyönyörű leckénk volt most ez az utolsó lecke, ez az összefoglaló a helyreállításról, a végső, a tökéletes helyreállításról, hogy mondta egyikőtök azt, hogy Jézus eljövetele az, a második eljövetele, ami meghatározza minden dolgunkat, és minden gondolatunkat, hogy Jézus van, és hogy vele kapcsolatban legyünk, és hogy majd ő eljön újra erre a földre. Én erre a mai alkalomra egy olyan témát választottam, ami tudom azt, hogy nem egyszerű és nem könnyű téma a Jelenések könyvét, és a Jelenések könyvének a 4. és az 5. fejezete alapján szeretném azt, hogyha gondolkodnánk arról, hogy mi hogyan éljünk ebben az új évben, hogyan várjuk Jézus eljövetelét, hogyan gondoljunk most Jézusra, aki megszületett erre a földre kisgyermekként, volt csecsemő, volt gyermek, volt kamasz, volt felnőtt, és aztán meghalt értünk a kereszten. Ez egy csoda, nem is tudjuk igazán fölfogni, ugye, hogy az Isten emberré lett, mondjuk, és próbáljuk a véges elménkkel valamennyire fölfogni. És én kérem is a Szent Lelket, és Szent Lélek Úristen, jöjj, add, hogy megértsük azt, hogy hogyan jön el majd Jézus másodszor, és addig is mi történik, és hogyan van most ő, és mit tesz értünk. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliátokat Jelenések könyvénél, és a Jelenések könyvének a 4. és 5. fejezetére nézzünk rá. A 4. fejezetre tényleg csak ránézünk, és az 5. fejezetből szeretném majd egy szakaszt elolvasni. A 4. fejezetnek az elején azt látjuk, hogy egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és egy hang azt mondta, ami trombita, a beszélő trombitának a szavára hasonlított, azt mondta János apostolnak, hogy jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lennie ezután. Ugye tudjuk azt, hogy Jelenések könyve elején János apostolnak megjelenik Jézus, és végigvezeti a 7 gyülekezeten, és itt a földön találkoznak, és látomásban megmutatja neki a történetnek bizonyos szakaszait, megmutatja neki azokat a lelki tanulságokat, amit üzenni akar ezeknek a gyülekezeteknek, ezeknek a korszakoknak, és eltűnik János szeme elől Jézus, és már csak a hangot hallja, ami azt mondja, hogy jöjj fel ide, a földről, valahova föl. És meglátott egy megnyílt ajtót, ami aztán láthatjuk azt, hogy ez minek is az ajtaja, ugyanis a második versben azt olvashatjuk, és azonnal elragadtattám lélekben, és ímé egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi széken. Vagyis Jánosnak abban a megtiszteltetésben volt része, hogy bepillanthatott az Isten tróntermébe, oda, ahol az ő királyi széke van letéve, és láthatta azt, ahogy Isten ül a király széken. Hát kedves testvérek, mi bepillantást nyerhetünk a mennybe? Bepillantást nyerhetünk? Hát így közvetetten igen. De néhány embernek volt része abban, és kiváltsága, hogy bepillanthatott. Tudjátok, hogy ki az, aki látomásban, ha egy kicsit is, de bepillantást nyert a mennyei világba. Igen, igen. Igen. És ugye ezért kiel is, ugye le is írja az ő könyvében, és a Jes is egy pillanatra, Pál is, ugye, ahogy mondtátok. Tehát voltak ilyen emberek ezen a földön, akik bepillantást nyerhettek. És János és Ezékiel egész részletesen le is írja, hogy milyen volt a mennyei világ. És hogyha megnézitek, akkor azt láthatjuk, és azt láthatjátok, hogy nem az volt ott, amit sokan gondolnak, hogy a nagy semmittevés, meg az egész olyan semmilyen, hanem csodálatos, ahogy itt leírja, most részletesen nem olvasom fel, hogy aki ült ott a királyi széken, annak hasonló volt jáspis és a szárdiszkőhöz a tekintete, vagy az egész megjelenése, vagy szivárvány volt ott a trónszék körül, smaragdhoz hasonló volt. Tehát látjuk azt, hogy színek voltak, zöldek, pirosak, és hogyha megnéz, vagy vörösek, és hogyha megnézitek azt, akkor leírja azt János apostol, hogy a királyi szék előtt üvegtenger volt. Tehát átlátszó, tiszta, és valami nagy nyugalmat árasztó. A nagyon érdekes, mert az 5. versben azt írja, hogy villámlások, mennydörgések és szózatok jöttek ki onnét, és 7 tűzlámpás éget ott a királyi szék előtt. Hát nem tudom, hogyha ilyen mennydörgések meg szózatok, mert nem tudom, mik jönnének ki valahonnan, akkor lehet, hogy mi úgy megfélemlednénk. De János egy szóval nem említi, hogyha elolvassátok a fejezeteket, hogy ő ott félt volna. Tehát valószínűleg, hogy ez egy olyan békességes légkört árasztott, amit ő látott, és próbálta kifejezni, hogy mi van ott, emberi szavakkal. Azért is, hogyha megnézzük ezt a 4.-5. fejezetet, akkor kisebb eltéréseket találunk például az Ezékiel leírásához képest, mert emberi szavakkal szinte nem lehet teljesen kifejezni azt, hogy milyen lehet egy mennyei világ. Tehát hasonlatokat, metaforákat alkalmaznak, színeket, hangokat próbálnak megjeleníteni, hogy valamiféle elképzelésünk legyen arról, hogy mi is volt ott. De az, hogy volt és létezett, és hogy egy mennyei világ van, az biztos. Hogy van egy hely, ahol az Istennek a királyi széke van, van egy trónterem, ahol van. Miért fontos ez? Csak egy régi történetet hadd mondjak el nektek, amit nem tudok elfelejteni. Még kezdő pedagógus koromban, ugye kezdeti nagy lelkesedésemben, hogyha úgy alkalmam akadt, államiskolában tanítottam egyébként, megemlítettem az Istent. Mondjuk, megmondom nektek őszintén, hogy nehéz is mondjuk irodalmat tanítani, vagy egy olvasásórát megtartani úgy bizonyos fejezeteknél, amikor nem beszélünk róla. Tehát, vagy egy művészettörténet, vagy egy rajzórát, vagy egy kézművészeti alkotásnál, ahol éppen az a téma. De hát a szülők általában örültek is ennek, hogy ha úgy adódik, akkor a gyerekek erről is hallanak. Volt egy szülő, akinek ez nem tetszett, de mire ez kiderült, addigra engem már ilyen megkülönböztetések, hátrányok értek, de nem volt annyira egyenes se a vezetőség, se ő, hogy ezt így elém tárja, hogy mi is az elvárás. És amikor aztán kiderült egy szülő révén, akkor hát szembesítettem ezt a szülőt ezzel, és mondtam, hogy hát miért nem beszélte meg velem, hogy mi a problémája, hogy mondja el. És akkor azt mondta, hogy hát ő nem szeretné azt, hogy az ő gyereke Istenről halljon, és hát mondta így nekem, egyébként egy főiskolát végzett szülőről van szó, mondta azt nekem, hogy hát Zsuzsa, hogy képzeled azt a 20. század végén, ugye ez a 20. században volt, még nem a 21. ben, hogy képzeled azt, hogy hogy van Isten és van menny, amikor az űrhajózás meg a tudomány előrehaladása és a technikai fejlődés ezt hát kizárja, és hát fönn jártak emberek, és nem láttak ilyet, nem találkoztak angyalokkal, meg is. És mondtam, hogy most ezt komolyan gondolod? Hát egy táguló világűrben és egy végtelen világmindenségben az, hogy az ember valameddig eljut, és nem találkozik ilyen lényekkel, addig nem lehet, vagy hát attól még lehet. Hát természetesen nem vitatkoztunk, és természetesen nem jutottunk ennek a beszélgetésnek a végére, és nem tudtuk megnyugtatóan lezárni, hiszen ő gondolt valamit, én gondoltam valamit, de minden esetre tanulságos volt az, hogy egy főiskolát végzett ember a 20. század végén ezt mondja nekem. Ezt nem tudom elfelejteni, hogy azért, mert fejlett az űrkutatás, ezért nincs Isten. Hát tudjuk azt tényleg, hogy egy végtelen világűr van, és van valahol egy menny, és ebben a mennyben valóságos történések vannak, és hogyha mi hisszük azt, hogy az ige szava igaz, és az Isten szava, akkor komolyan kell ezeket vennünk. És azt láthatjuk itt, hogy próbálja, viszont hát mit vegyünk komolyan, mert próbálja itt az apostol leírni valami módon, hogy milyen is ez a mennyei világ, de csak emberi szavakkal tudja kifejezni. Próbáljuk elképzelni, de tényleg a mi emberi felfogásunk és elménk az bizony védes. Azt láthatjuk itt még, hogy és nézzük meg, hogy kik voltak itt a mennyben. Kik voltak az Isten királyi széke körül. Azt olvashatjuk itt a 4. versben, hogy a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a király és a székekben láttam ülni 24 vént, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. Kik ezek a vének, akik ott voltak a királyi szék körül? Ugye a vén szó, itt a presbiteros szó szerepel, ugye ma is használjuk ezt a szót, a presbiter, a gyülekezetnek a felvigyázója, a lelki vezetője. Milyen lények lehettek ezek a presbiterek, ezek a vének? Kik voltak? Emberi lények. És ez megdöbbentő. Hogy kerülnek emberek az Isten királyi székek köré? Hogyan jutottak oda? Hogy láthatta őket János? Hogy juthattak oda? És ez is nagyon tanulságos, hogy a királyi szék körül vannak emberi lények. És ott vannak királyi székek, és azokban ülnek. Hogy lehet ember a mennyben, az Isten trón termében? Ki lehet ott? Ismerhetünk valakit? Igen, igen. Mózes. Igen. Énok, ugye? Akik elragadtattak, vagy már feltámasztotta őket, és tehát hol lehetnének máshol? Csak is fönt. És ugye olvashatjuk azt az Új Szövetségben, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor foglyokat vitt magával fogva, tehát ott az igazak közül támadtak fel, akik mint egy képviselőként ott lehetnek már a mennyben, ott lehetnek az Isten királyi széke körül. Most kedves testvérek, képzeljétek el ezt, hogy emberek vannak a mennyben, olyan emberek, és itt mindjárt meglátjuk a leírásból, akik valaha ugyanígy küzdöttek ezen a földön, ahogy mi küzdünk. De már ott ülhetnek. Azt ígéri nekünk az ige, a Szentírás, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Azt ígéri, hogy aki győz, az majd ülhet az Isten királyi székében. Ezek az emberek már ott vannak, mint a mi képviselőink. És azt láthatjuk róluk, és erről szeretnék még majd beszélni, hogy hogyan viselkednek ott, példát adva nekünk, és ez fog válaszolni a mi kérdésünkbe, de előtte még nézzük meg, hogy kik vannak még ott. Nem olvasom már fel, csak mondom, hogy említ itt élőlényeket, hát ugye Károly így fordítja, hogy négy lelkes állat, hát tudjuk, hogy az élőlény itt a zón szóból, akik hasonlóak voltak a borjúhoz, az emberhez, az oroszlánhoz, a sashoz, ezzel az ő tulajdonságaikat akarja kifejezni, hogy gyorsak voltak, mint a sas, hogy értelmesek, mint az ember, hogy szolgálatkészek, ahogyan egy borjú, hogy hogy bátrak és erősek, mint az oroszlán, valószínűleg ezek az angyalok. A későbbiekből meg is tárgyunk, majd meglátjátok az 5. fejezet elején, hogy ott van az Isten királyi széke, körülötte az emberiség képviselői, és ott vannak az angyalok, a szolgáló, erős, értelmes, intelligens lények az Istennek a tróntermében. És mit tesznek ezek a lények? Ha olvassuk tovább a 8., a 9., 10., 11. verset, akkor azt látjuk, hogy dicsőítik az Istent. És kimondják rá azt, hogy szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. A 11. versben azt láthatjuk, hogy méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet, erőt, mert Te teremtettél mindent, és a Te akaratodért vannak, és teremtettek. Mi a Teremtő Isten dicsérete folyik a mennyben. Kedves testvérek, miért olyan nagy dolog ez a mai világban látni, hogy a mennyei világban a Teremtő Isten dicsérete folyik? A keresztény világban nem volt kérdés az, hogy Isten a Teremtő, egész Pierre de Chardin, nem tudom, lehet, hogy nem jól ejtem a nevét, bocsánat, aki ugye fölhozta, és először ugye a nagy támadások kérték az ő teóriáját, hogy próbálta az evolúciót és a teremtést valahogy összeegyeztetni. Még a keresztény világban is. Ugye számunkra, akik itt ülünk, most nem kérdés, hogy az Isten teremtő hatalma, amit láthatunk a saját életünkben is, vagy a mai világban is, de bizony ez egy nagyon-nagyon nagy megkérdőjelezett hatalma az Istennek. És ezek a lények itt dicsőítik az ő teremtő hatalmáért az Istent, majd pedig az 5. fejezetben azt láthatjuk, hogy dicsőítik és magasztalják az ő megváltásáért. Azt olvashatjuk itt a 10. versben, hogy leesett a 24 vén az előtt, aki a királyi széken ült, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, hogy méltó vagy, Uram, és utána mondják ezt. Itt megnéztem, teljesen jól fejezik itt Károly, ez van az eredeti szövegben is, hogy leestek szinte az Istennek a színe elé ezek a vének. Miért? Miért van, hogy így magasztalják őt, és így folyik egy mennyei Isten tisztelet, hogy leesnek a láb elé Istennek ezek az emberek? Azt látjuk, hogy ezek az emberek fehér ruhában voltak, hogy korona volt a fejükön, hogy királyi széken ültek. És ugye ez a Stefanos, ez a korona, ez a győzelmi koronát jelenti, ami itt van, tehát már győzelmi koronájuk van, fehér ruháik vannak. A fehér ruha minek a jelképe a Szentírásban? Ugye a szentek igazságos cselekedetei, a jellem, amit jelképez ez a fehér ruha. Ezek az emberek, akik itt vannak az Isten trónja körül, ezek az emberek tudják, hogy mit jelent az, hogy győzni a bűn felett, tudják, mit jelent az, hogy elnyerni a győzelmi koronát, és nagyon jól tudják azt, hogy ezt nem a saját erejükből tették, leteszik a királyi szék elé a koronáikat, az ő győzelmi jelvényüket, azt a jutalmat, amely mindannyiunkra vár, akik itt vagyunk. Mert az Isten ilyen győzelmi koronát ígért azoknak, akik győztesek lesznek, és ebben a földi életben végig küzdve az életnek a harcait, elnyerhetik ezt a koronát. Ez jelképes is, de hogy itt most a látomásból látjuk, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, de valóságos. Tehát valahogy Isten kifejezi, hogy ők a győzők. És ennek a győzelemnek a záloga, az alapja maga Krisztus, aki lehetővé teszi azt, hogy ők oda kerültek, hogy győzhettek. És nézzük meg ezután az 5. fejezetet, és az 5. fejezetnek az első 9 versét olvasom el, és ezt szeretném pár szóval összefoglalni olyan szempontból, hogy a mi életünkre nézve, a jövő évünkre nézve, az elkövetkezendő évekre, ami még adatik nekünk nézve, milyen jelentősége van annak, hogy mi folyik a mennyben most, és hogy jól van Krisztus most. És én most arra kérlek benneteket, látom, tényleg fáradtak vagytok, megértem itt az ünnepek után, hogy valóságosan próbáljátok elképzelni azt, ami ott zajlik. Nem úgy, hogy hát mi ezt már ismerjük, meg tudjuk, hogy Krisztus a szentek szentjében, hanem valahogy úgy, hogy ez a valóság. Ez van most is ott, testvérek. Tehát mi itt ülünk, tartjuk a földi Isten tiszteletet, és a mennyben közben zajlik valami. És vannak valakik, és van valami, és ott van Krisztus. És ott vannak ezek a vének, és mit tesznek, és ez hogyan hat ránk? Hogy ennek a tudása fényében élhetjük úgy az életünket, mint enélkül. És próbáljátok meg így meghallgatni ezt a 9 verset. És láttam annak a jobb kezében, aki a királyi székben ült egy könyvet, vagy könyvtekercs, ugye az eredeti szöveg szerint, amelybe be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjét. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. És azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölettet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, és mikor elvette a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, és mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és névből, és nemzetből. És meg a 10. verset olvasom. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká, és papokká, és uralkodunk a földön. Azt láthatjuk itt, hogy a királyi székben ülő az a valaki, aki nem más, mint az atya, a jobb kezében tart egy könyvtekercset. Ugye ma is, ha azt mondjuk, hogy 7 pecsétes titok, hát ez egy olyan titok, ugye, amit senki más nem tudhat, csak az, aki egyedül, mert akkor már nem titok, ugye, ha más is tudja, és hogy 7 pecsétes, tehát valami nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon titkos dolog. És azt mondja, hogy olyan nagy súlya volt ennek, hogy egy erős angyal volt, aki ott állt a királyi szék mellett, és aki kiáltott, egy erős angyal kellett oda, aki testileg, lelkileg bírja ezt a válságot, ami kialakult ott a trónteremben, mert mi volt ez a válság? Hogy nem volt senki, aki méltó lett volna fölnyitni ezt a könyvet, vagy könyvtekercset, hogy teljesen mindegy, ha ma élne János apostol, és ma kapná látomást, akkor nem tudom, ugye mi lenne ott, de akkor még könyvtekercs volt, tehát valami írás. Mi volt ebben az írásban? Mit tartalmazott ez a könyvtekercs? Amelyikötök ismeri a folytatást, az alapján ugye következtethetjük, hogy mi volt ebben a könyvtekercsben. Amikor ugye már aztán majd fölnyílik, és mondja az angyal, hogy jöjj és lásd, ugye látjuk, hogy mit tartalmazott ez a könyvtekercs. Hogy tudják ezt megfogalmazni? Hát valami titok volt benne, az Istennek a titka, ugye? Az Istennek minden titka, ami mire vonatkozott? Igen. Ugye a bűn minden problémájára, megoldására, az elbukott emberek megmentésére vonatkozott. Tehát tulajdonképpen így mondhatnánk nagyon röviden, vagy hát, ha hosszan akarjuk, akkor elemezhetjük, hogy a Föld történelmére, a világ mindenség sorsára vonatkozó titkok voltak benne, azok az események, amik voltak, és vannak, és eljövendők. Tulajdonképpen a megváltási terv volt ebben a könyvtekercsben. Hát ennek a fényében tudhatjuk azt, hogy miért nem volt senki méltó arra, hogy elvegye. Ki az, aki a kezébe tarthatja az emberi történelmet, ki az, aki a megváltási tervet végigviheti ezen a földön, senki más, csak egyedül Krisztus. Azt láthatjuk, hogy az apostol nagyon sírt, hogy senki nem találtatott méltónak. Hát igen, valóban elkeserítő lenne, mert hogyha nem lett volna senki, aki ezt a könyvtekercset átvegye, vagyis a kezébe vegye a sorsát a mindenségnek, a sorsát a bűn történelmének, a sorsát az emberiségnek, a megoldását a bűn problémájának, testvérek, akkor mi most nem ülnénk itt. Akkor nem tanulmányoznánk együtt az igét, nem örülhetnénk, nem ünnepelhetünk volna karácsonykor, és szilveszterkor, és újévkor, és nem szerethetnénk, és nem szeretnének bennünket, mert nem lenne értelme, és nem lenne mit, és már lehet, hogy elpusztult volna az egész föld. Kell valaki, aki végigviszi ezt a történelmet. És azt láthatjuk, hogy egy a vének közül mondta az apostolnak, ne sír, ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjét. És láttam a királyi szék és a négy lelkes állat között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölettet, hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét lelke, amely elküldetett az egész földre. A vének közül mondta valaki, hogy ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere és ága. Ő tudja. Tudja, hogy van egy győző, egy bátor és erős, akit oroszlánhoz hasonlít az ige, hogy itt a gyerekeknek mondtam, aki végig tudja vinni ezt az egészet, aki méltó rá. Mert senki más nem méltó. Az ember méltósága az már a porba volt, hogy ilyen költő, ilyen éjek ezzel. Isten helyre akarja ezt állítani, és meg is tette a lépéseket Krisztus által. És nézzétek meg, hogy ez micsoda csodálatos, amikor azt mondja, hogy a vének között láttam egy bárányt állani. Kimondja a vén, hogy ne sír, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. És akkor hirtelen János apostolnak a szeme oda szegeződik, hogy a vének között ott áll egy bárány. Vagyis megjelenünk a szemünk előtt maga Krisztus. És kedves testvérek, ez valami csodálatos dolog, hogy Krisztus hol áll a vének között áll Krisztus. Az Isten trónja előtt, az emberek között áll a megöletett bárány. Milyen megtiszteltetés ez nekünk? És mit fejez ez ki? Hogy az emberekkel vállal közösséget, hogy az Isten trónja előtt nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. És tudhatjuk azt, hogy ő emberfia marad mindörökre. Többet már nem ugyanaz, aki volt, mielőtt eljött a mennyei világból. Ő az, aki visszament, már emberfia is marad mindörökre. Hadd egy részletet, egy idézetet hadd olvasok nektek a Krisztushoz vezető lépésekben, nagyon csodálatosan fejezi ezt ki, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Odaadta őt, mégpedig nem csak arra, hogy közöttünk éljen, hogy bűneinket hordozza, és hogy áldozatként meghaljon helyettünk, egészen az elesett emberiségnek adta őt. Krisztus azonosította magát az emberiség vágyaival, és szükségleteivel. Ő, aki egy volt Istennel, olyan kötelékkel fűzte magát az emberek fiaihoz, amely soha többé szét nem téphető. Jézus nem szégyelt az ő atyafiainak nevezni minket. Ő a mi helyettes áldozatunk, szószólónk és testvérünk, aki az atya trónja előtt hordozza az emberi természetünket, örök időkön át emberfia maradt, mert mindörökké egy élet velünk, akiket megváltott. Mindez azért történt, hogy mi emberek kiemeltessünk a bűn okozta pusztulásból és romlásból, ennek nyomán visszatükrözhessük Isten szeretetét, ezáltal pedig a szentség örömének részeseivé lehessünk. A megváltásunkért fizetett ára végtelen áldozat, hogy mennyei atyánk halálra adta fiát értünk, fogalmat kell, hogy adjon nekünk arról, mivé válhatunk Krisztus által. Az, hogy hét szarva és hét szeme volt, ugye ez a minden látás és a minden hatóság, ugye a hatalom a szarvnak a jele, vagy a jelképe, ami elküldetett az egész földre, ugye a szent lelket elküldte erre a földre, ez nagy vigasztalás nekünk, és nagy bíztatás és bátorítás, hiszen részesei lehetünk, és az apostolok cselekedetében tudhatjuk, hogy ez a történelem során meg is történt, ugye, hogy emberek elnyerték a Szent Lelket, és ma is ez vár ránk, és ez a győzelemnek az egyik következménye, hogy mi a Szent Lelket elnyerhetjük, és a Szentlélek által élhetünk erőben, és bizalomban, és szeretetben, és bátorságban, és örömben, ezen a küzdelmes földi életen is. És eljött a Szíria 7. vers, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobbkezéből, és mikor elvette a könyvet, a 4 élő lény és a 24 vény leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárpák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szenteknek imádságai. Vagyis amikor szembesült azzal a mennyei világ, hogy ki is Krisztus, akkor mindannyian leborultak előtte. Mit jelent az, hogy ezek az emberi képviselők, ezek a vének, ezek a presbiterek hárfákkal és aranypoharakkal a kezükben állnak ott a trón előtt, és borulnak fel Krisztus előtt, meg az Atya előtt. Vannak olyan határai a dicsőítésnek, a hálaadásnak, amelyeket túlszárnyalni úgy érezzük, hogy már nem lehet szavakkal, a zene kell hozzá. Ezért nagyon fontos az ének, a zene, és nekem ez egy csoda, hogy majd én is, aki csak zongorázgattam pár évig, de látva az, hogy nem éppen egy született tehetség vagyok, és van más inkább, amiben gyakoroljam magamat, abba hagytam, hogy én is, és mindenki, aki oda kerül, aki oda kerülhet, az majd zenélhet, és énekelhet, és így dicsőítheti az Istent. De már itt a Földön is, aki ehhez kapott tehetséget, nagyon nagy dolog, hiszen a zene, az ének kettős, vagy többszörös imádság, nem tudom, hogy hányszoros. Hárfákkal dicsőítik az Isten. És azt mondja, hogy aranypoharak voltak a kezükben, jó illatokkal teljesek. Mire emlékeztet ez bennünket? Milyen Isten tiszteletre? Az Ószövetségben láthatjuk azt, hogy ott van a jó illatétel oltára, hol? A szentében, a szentek szentje előtt. Miért fontos nekünk ezt tudni és látni? A pap minden reggel és este az éppen beosztott pap bemutatta ott az áldozatot, a jó illatétele. Áldozatot és a jó illat belengte az egész szentét, sőt, még a környéken is érezni lehetett. És ez, tudjuk azt, hogy ez a jó illatétel oltára, ez közvetlenül a szentek szentjének a bejárat előtt volt. És tudjuk azt, hogy a szentek szentjének a függönye, ami elválasztotta a szentétől, nem ért teljesen a földtől a tetőig, a plafonig, hanem ott volt egy rész, egy rés. És amikor bemutatta a pap ezt az áldozatot, volt olyan, hogy a sekina fölött az Isten dicsősége úgy betöltötte a szentét, hogy a papnak hátrálnia kellett egész a szentély bejáratáig, mert olyan dicsőség és fenség, és az Isten jelenlétének olyan ereje hatott át az egész teret, hogy nem bírt megmaradni a közelében. És mit jelent ez számunkra? Hát mi nem vagyunk ott a szentek szentjénél, de Jézus ma ott van az Atya trónja előtt, ott a mennyben, a szentek szentjében esedezik életünk, és ahogy látjuk, nem egy nagy magányosságban van, ott zajlanak az események, ott történések vannak, válságok, és annak megoldása, és az angyalok és a vének dicsérete, és az egész mennyei világnak a dicsérete, a teremtésért, a megváltásért. És ez arra tanít bennünket, hogy mi is járuljunk az Isten elé, dicsérettel és hálaadással, és mi is, mint a jó illatot, ami, mert írja is, hogy ezek a szenteknek az imádságai, amik ott vannak, ami imádságunkat küldjük reggel és este a trón elé, és ahogyan a jelképes szolgálatban a pap hídben emelte föl szemeit az Istenre, a kegyelem trónjára, amelyet nem látott, mert hát oda ugye nem mehetett be, ezt nem tudta, és nem nyert betekintés. Úgy kell az Isten emberének, az Isten népének is felemelnie az ő szemeit, az ő imádságait, és hitben Krisztushoz járulni, a főpaphoz, aki, bár most láthatatlan, de könyörög értünk a mennyben. És ezzel tudjuk kifejezni azt, hogy mi hozzá akarunk tartozni, és hisszük azt, hogy nála vannak a mi imádságaink, mint a jó illat. És ugye azt mondja, hogy a szentek, hát tudjuk azt, hogy szentek lehetünk egyik percre a másikra, hogyha mi elkülönítjük magunkat Istennek, ha megbánjuk a bűneinket. És nem tudom, ti gondoltok-e arra, hogy amikor imádkoztok, hogy amikor imádkozunk, és azt mondjuk, hogy Jézus nevében, akkor tulajdonképpen is Jézus vérért, akkor ezt fejezzük ki, hogy mi is elismerjük azt, hogy ő, mint bárány, ott áll most a mennyben. Ott áll az Isten trónja előtt, ott áll az emberiség képviselőivel körülvéve, és könyörög értünk. És amikor mi oda megyünk, és imádkozunk, és mondjuk tudjuk azt, hogy bűnökkel teljesek vagyunk, akkor Jézus tudja mondani, hogy itt vannak a sebeim, én meghaltam érte. Ő már szent, általam, és az imádságaink meghallgatásra találnak, és Isten beváltja és teljesíti a legalkalmasabb időben. És befejezésként még arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ezek a vének új éneket énekeltek. Mi ez az új ének? Minek a jelképe ez az új ének? A tapasztalatok. Ugye más helyen is olvashatjuk ezt, hogy ezek az új énekek, most már az időnek, ugye elszaladt az idő, nem keresem ki ezeket az igéket, de több helyen a Szentírásban találhatunk erre azonosítást, hogy ez az új ének, ez a tapasztalat, amit az Istennel elnyerhetünk, hát a vének aztán énekelhették ezeket a tapasztalatokat, vagy azokat az új énekeket. Ők, akik már ott vannak, és az egész világ mindenséget, és ezt a földet is föntről szemlélhetik, ugye azt írja máshol az ige, hogy mint a földnek a színpada, mint a teátrum, vagyunk itt, amit szemlél az egész világ mindenség, minden egyes ember sorsát, és mondhatom azt, hogy szinte feszült figyelemmel, hogy valaki hogy dönt és győz, és mi a bűnnek a történelme, és hogy lesz a győzelem. Ezek a vének látják ezt, és újabb tapasztalatokkal gazdagodnak. Kedves testvérek, vannak-e nekünk tapasztalataink? Istennel szerzett tapasztalataink? Azt hiszem, hogy mindannyiunknak. Veszprémi gyülekezetben láttam egy nagyon jó, most már kétszer is voltam ilyennek részese, hogy minden negyed év egy szombatján a szombatiskola elején tapasztalati órát tartanak. És mindenki elmondja a régebbi vagy újabb tapasztalatait, amit akkor szerzett, és úgy foglalják aztán össze a szombatiskolai tanulmányt az utolsónál vagy az utolsó előttinél. Ez nagyon fontos, mert így egymás hite által is erősödhetünk, és kell, hogy tapasztalatok, ha Istennel járunk, akkor tapasztalatokat szerezhetünk tőle, és ez erősíti a mi hitünket, ezzel egymás hitét is tudjuk erősíteni, és ezek a tapasztalatok fakasztják aztán a mi szívünket és a szánkat arra, hogy dicséretet, hogy hálaadás zengjünk Istennek. Hogy mert nem ezen a földi életen, ebben a földi életben nem úszhatjuk meg a nehézségeket, a próbákat, a csalódásokat, a fájdalmakat, a keserűségeket, de Isten ki tud bennünket menteni mindegyikből. Vannak visszafordíthatatlan események, halálesetek és a többi, de Isten vigasztalást tud benne nyújtani, és a reménységet adja, hogy mi lesz. Nem azt ígérte Isten, hogy semmit nem enged meg, semmi próbát, hanem azt mondta, hogy kiment bennünket belőle, hogy ad megoldást, még az emberi lét számára megoldhatatlan problémákra is fog adni megoldást. És ezt a mi hitünkkel, ami bizalmunkkal tudjuk megragadni a megváltásba, a Krisztusba vetett hitünkkel. És a hálaadást gyakorolva gyógyulunk. Gyógyul a mi testünk, gyógyul a mi lelkünk. Ugye a hálás és dicsőítő lelkületnél nincs jobb orvosság, ezt írja a Szentírás. És befejező gondolatként, hogyha megnézzük, nagyon sokat lehetne különben erről az ötödik helyzetről beszélni, de tényleg lezárom most, hogyha megnézzük, akkor azt ígéri nekünk Isten, amit itt kijelent már a vének szájából olvashatjuk, hogy tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. A mi méltóságunk, ahogy mondtam, porba hull, de Isten helyre akarja állítani. Ő, aki méltó arra, hogy elvegye a könyvtekercset, hogy végigvigye a megváltás tervét, hogy megmentsen bennünket, a megmentésében az is szerepel, hogy a mi méltóságunkat helyreállítja, az emberi méltóságunkat. Azt, amit elvesztettünk a bűn által, az helyre állhat, királyokká és papokká tesz bennünket, és uralkodunk a földön. Nem úgy uralkodunk a földön, ahogy ma az emberiség uralkodik, nem kizsákmányolva, nem leigázva, hanem azzal az értelemmel, azzal a szeretettel, azzal a felelősséggel, amire Isten teremtette az embert. Királyokká és papokká. Olyan lelki emberekké, ahogy tanultuk ugye a szombatiskolánkban, egy újjáteremtett testtel, egy megdicsőlő testtel, amely halhatatlan, egy olyan világban, mert nem leszünk örökké a mennyben, hanem az újjáteremtett földön lehetünk, ahol nem lesz többé se fájdalom, se halál, se félelem, se gonoszság, ahol békesség lesz, és igazság uralkodik ezen a földön, és szeretet, amire mindannyian vágyunk. Én azt kívánom, hogy velem együtt úgy éljük meg ezt az új évet, hogy ezeket a dicsőséges és hatalmas jeleneteket, ezt a mennyei Isten tiszteletet, ezt a nagy oratóriumot tartsuk a szemünk előtt, és így legyünk mi is a szombati Isten tiszteleteken is, hogy bármikor, amikor imádkozunk, amikor a mi Isten tiszteletünket tartjuk, a mi egyéni közösségünket Istennel, hogy erre gondolunk, hogy az Isten királyi széke előtt és körül mi is zajlik. És gondoljunk az oroszlánra, aki bárányként viselkedett és élt, hogy mi élhessünk. Amen.